Hűséges Istenünk, mennyi édesatyánk, a Te szavad erős és hatalmas. Ha Te szólsz, akkor lesz. Az, amit Te akarsz, a Te akaratodból létrejön a teremtmény. A Te szavad teremtő erő. Szóltál és lett. Lett mennyi és föld, lett ez a világ, és lettünk mi magunk is. A Te szavad szabadító erő. A fogságban levőknek. Nekünk, mindannyiunknak. És a Te szavad megtartó erő akkor, amikor úgy érezzük, azt látjuk, hogy elveszünk. A Te szavad az, amelyik nem csak a sziklát rengeti meg, hanem megrengeti a mi szívünket is. A Te szavad az, amelyik, ha azt mondja, hogy békesség, akkor békesség lesz. A Te szavad azt mondja, hogy gyógyulj meg, és akkor gyógyulás lesz. És közben mi erről a mi szavunkkal beszélünk, amelyik gyenge és erőtlen, amelyik képtelen teremteni, ha rombolni tud is. A mi szavunk, amelyik ha megszólal, akkor sokszor inkább a békétlenség lesz erősebb. Nem világosság lesz, hanem szürkeség. Nem gyógyulás, hanem sebek. És mégis, a Te szavad a mi szavunk által szól. Te mégis arra méltattál bennünket, hogy az a nyelv, amit az életünkbe adtál, az eszköz legyen arra a küldetésre, hogy mi a Te üzenetedet adjuk tovább. Akár hivatásunk, akár nem. Köszönjük neked ezt a csodát, köszönjük, hogy Te megaláztad magadat a szavaddal, és ami szánkba adtad ezt a szót, ne engedd, hogy elfelejtsük ezt a jó téteményt, attól, hogy alázattal tudjuk fogadni, hogy újra és újra megtörténjen a csoda, a Te szavad a mi szavunk által szól. Amen. A mai napra rendelt újszövetségi ige szakaszból olvasom az igét, az apostolok cselekedeteiből, nem a teljes rész, de néhány verset. Akkor felállt Péter a 11-jel, pünkösd napja ez, felállt Péter a 11-jel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra. Mert nem részegek ezek, ahogy ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, amiről Joel így profétált, az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra. És profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és azok is profétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és a jeleket földön len, vért, tüzet és füstfelleget, a nap sötétté válik és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten határozott döntése és terve szerint adatott oda, ti a törvényszegők keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja Dávid, láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobbom felől van. Atyám fiai férfiak, tudja meg tehát egész Izrael háza teljes bizonyossággal, hogy Urrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit keresztre feszítettetek. hitünk szerint minden fontos fordulat az életünkben Isten szavából indul ki. Ott kezdődik, amikor azt mondta még a születésünk előtt, hogy legyen, hogy legyél. Amikor azt mondta a fogságban lévő embernek, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy, és ez szabadítást jelentett. Amikor azt mondja, hogy kövess engem, amikor elhív, amikor azt mondja, hogy menjetek el, amikor, és ez a földi életben a végállomás, amikor hazahív, és azt mondja, hogy gyertek, atyám áldottai, menjetek be abba az örökségbe, abba az országba, amit az Úr nektek készített. És közben újra és újra, amikor valóban meghalljuk, eltalálnak az egyébként annyiszor hallott szavak. Ez az eltalálnak, ez a pünkösdi prédikációban talán a legérzékletesebb, és aztán újra és újra azt olvassuk, hogy amikor hallgatták az ige hirdetést, azok ott először akkor, mintha éles tőr járta volna át a szívüket, az életüket, és ez lehet gondolni a sebesülésre is, mert bizony a szeretet, a radikális szeretet, az tud fájdalmat okozni, de inkább arra lehet gondolni, hogy ez az éles tőr, ami átjárja azok szívét, akik először hallanak egy ilyen ige hirdetést, amiben Péter arról beszél, hogy Krisztusban van a szabadítás, abban a Krisztusban, akit elutasított az ő népe, akkor ez inkább a megkülönböztetést jelenti. Egyszer csak világossá válik, hogy mi van az egyik oldalon, és mi van a másik oldalon. Mi az, ami sötét, és mi az, ami világos. Mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Mi az, ami elveszettséget jelent, és mi az, ami szabadulást jelent. Ilyen módon a szívet, az életet, ilyen módon vágja ketté, különbözteti meg Istennek az igéje. Ez az eltalál, egészen biztosan, különben nem ülnénk itt, még ha a munkaviszonyunk ide is köt bennünket. Ez az élmény, és ez több, mint valami fajta érzelmi felindulás, ez a tapasztalat, ez az eltalál, ez bizonyára mindegyikünket elért már az életbe, ki többször, ki kevesebbszer, hogy ez most nekem szól, ez most hozzám szól, ő most velem beszél. Itt az apostolok cselekedeteiben, aminek az olvasását mostanában, ezekben a napokban kezdtük el, még ennél is több történik, hogyha egy kicsit elvonatkoztatunk a saját személyes életünktől, és nem magunkból indulunk ki, mert bizony a kereszténységnek az individualizálódásával ez is egy kísértés, aminek ellen kell állni, hogy mi vagyunk, meg az Úristen, Jézus, nincs más, és akkor így gondoljuk végig mindazt, ami nekünk kell, ami nekünk jó, ami velünk foglalkozik. Egyszer durván egy igehirdető ezt mondta nekem, az Úristennek azért más dolga is van, mint hogy veled foglalkozzon. Amikor próbáltam elmondani neki, hogy én látom, hogy nem úgy alakítja az Úristen az életemet, ahogy kértem, ahogy szeretném, és valóban az ember tud egy ilyen aszimmetriában eltévedni, nyilván hát az Úristennek más dolga lenne, mint hogy Balogh Zoltánnal foglalkozzon, mondta, hogy vannak még néhány milliárdan a világon. Persze én erre azt válaszoltam, hogy az Úristenben éppen az Isten, Jézusnak éppen ez az istenségének az egyik legfontosabb jele és tulajdonsága, hogy úgy tud teljes mértékben velem foglalkozni, hogy közben teljes mértékben minden más milliárd emberrel is foglalkozik. Ez egy kicsit talán gőgös válasz volt, de a lényeg ennek a figyelmeztetésnek, amit én is kaptam, hogy mi lenne, ha egyszer úgy közelítenénk meg az életünket, nem a saját vágyunkból, a saját kérdésünkből, a saját saját bajunkból, vagy akár éppen örömünkből, vagy terveinkből, hanem hogy mi Istennek a terve az ő népével, az egész világból, ezekből a koncentrikus köröknek ne mi lennénk a közepén, hanem Istennek az a terve, ami olyan csodálatosan kibomlik itt az apostolok cselekedetébe, itt is Isten szava által történnek a dolgok, és ha figyelmesen összefüggésben olvasjuk, akkor kiderül, hogy az egyház történik, a gyülekezet történik, Isten népe történik, Isten szavából, Isten üdvterve történik, valósul meg, és minden csomópontján, minden lényeges pontján elhangzik egy nagy igehirdetés, egy nagy prédikáció Péter apostoltól, Pál apostoltól, Isten szava által, amit emberek mondanak, az apostoli igehirdetés, és akkor elkezd változni a világ. Ez a pünkösdi prédikáció, amiből hallottunk egy részletet, aztán amikor meggyógyul a sánta, akkor utána a nagy tanács előtt egy nagy prédikáció, aztán a Cornélius, a nagy fordulat, amikor kilép a zsidóság köréből a kereszténység, ott is Péternek egy nagy beszéde, és tovább Pál apostol Antiochiába, mielőtt döntést hoznak az első apostoli gyűlésen, azelőtt prédikációk, még azt is merni mondani, feszülnek egymásnak, és abból lesz a jó döntés. Igen, vannak döntések, vannak ellenfelek, vannak barátok, szövetségesek, körülmények, minden számít, minden befolyásol valamilyen módon, de a végén, az elején, a végén és közben Isten igéjének az ereje van ott, így is mondhatnánk. Ilyen jó, hogy a magyarban megkülönböztetjük az igét meg a szót, ez általában a többi nyelvben ez ugyanaz a kifejezés, Isten igéjének az ereje, a szónak a hatalma. Mit tudunk a szó hatalmával kezdeni, és ez nem egyszerűen az a megint csak individuális visszavonulás, ahol már úgy gondoljuk, ez leginkább a ige hirdetőknek a kísértése, hogy hát azért mi már annyira jól prédikálunk, hogy úgy másnak a prédikációja csak akkor hallgatjuk meg, ha nagyon muszáj, hiszen a sajátunkból épülünk legjobban. Ez a visszavonulás, hogy én és az Isten, én majd nekem az ige megmondja, nem kellenek ide közvetítők, még ez a félreértett reformátori kezdet is ott van valahol, ahhoz kell alázat. Hogy az ember úgy hallgasson egy ige hirdetést, hogy egyébként tudom, hogy ki beszél, de hát ha mégis szól hozzám. Hát ha mégis ezen keresztül megszólít az ige hirdetés, az több, vagy mondjuk így inkább óvatosan, az más, mint mikor mi az egyéni csendességben ott ülünk és végig gondoljuk, és megnyitjuk a fülünket, megnyitjuk a szívünket, megnyitjuk a szánkat az imádságban, és várjuk, hogy Isten szóljon hozzánk. Ez amikor megszólal a szónak az erejével, és elkezd átalakulni. A világ körülöttünk elkezd átalakulni az életünk, Isten népének az életében az ige hirdetésnek az ereje. Amikor kapom ezeket a prédikációs köteteket, már én is beleestem ebbe a kísértésbe, hogy nekem is legyenek ilyen prédikációs köteteim, akkor mindig azon gondolkodok, amikor lapozgatom, és egyébként nagyon szép gondolatok vannak benne, meg különböző minőségben készülnek el ezek, nem csak a könyvek, hanem maguk a prédikációk is, hogy és mi van utána? Van ennek egyáltalán értelme ezeket így kinyomtatni, vagy pedig hiszünk abban, hogy akkor ott, amikor megtörténik ez a találkozás, amiben legalább három szereplő van, Isten szava, az ige hirdető és az igét hallgató gyülekezet, akkor az az egyszeri hatás az, amire adatott Isten igéje. És hogy az a hatás az elége, az hogyan terjed tovább, akik ott voltak a doktorok kollégiumának az idei ülésén, nagyon hálás voltam, vagyok érte, talán bízom benne, hogy érzitek ezt az összeterelő szándékot, ami nekünk az új egyház vezetésben, most már is olyan új, erősen ott van, hogy azok, akik eddig egymással nem álltak szóba, azok álljanak szóba, és akkor olyan emberek beszélgettek ott éppen Váina Gyervinnek az életművéről, ahol valahol ez a kérdés fogalmazódott meg, hogy elég, hogy mondjuk ilyen kis körbe, vagy nagyobb körbe, vagy végig kéne gondolni, hogy akkor ebből milyen társadalom formáló erő következik, történelem formáló nagy igék, micsoda áldott könyv volt ez annak idején az illegális iratmisszióban, azoknak az igéknek, ige hirdetéseknek a története, amik megráztak egy népet, egy országot, amik alakították a sorsát ennek a világnak, vagy éppen egy-egy közösségnek. Megvan még ez az erő, vagy pedig elgyengült, vagy pedig úgy visszahúzódott, úgy redukálódott arra, hogy én meg az Úr Jézus, én meg az Úristen. Vagy pedig hihetünk abba, hogy ki tud ezt sugározni, hogy elég erős tud ez lenni, és úgy kötődik ez Vájna Gyervinhez, ami teológiai tanító mesterünk, hogy ő elutasított mindenfajta olyan segédeszközt, amivel az ige hirdetését mi úgy gondoltuk, hogy hatékonyabbá kellene tenni, és azóta is mennyi kísérletünk van, mindenfajta eszközök arra, hogy hogyan lehetne hatékonyabbá tenni Istennek az igéjét, és lehet, hogy közben pont az, amitől hatékony tud lenni, ez az alázat és a befogadás képessége, lehet, hogy pontosan az gyengül el. Mi változott az első pünkösd óta? Meggyengült volna hát a szavak ereje az biztos meggyengült, mert most éppen a képek állnak győzelemre a szavakkal szemben. Ez a elementarizálódott, hogy nem mondjam primitivizálódott nyelv, ami a képeket kíséri, az bizonyára nem alkalmas arra, hogy azt az erőt megjelenítse, ami nem a szavakban van, Isten szavában van, Istennek az igéjébe. Mint hogyha lenne már annyi hatásosabb eszköz, és ezen érdemes gondolkodni, ezek nem csak ilyen költői felvetések, amiket aztán majd persze cáfolunk, mert dehogy, hiszen a mi egyházunk az igének a fundamentumán áll, és ezt a hitet nem adjuk fel, hanem ezek valóságos kérdések. Most a gyülekezeti táborban a legjobb beszélgetés az nem az ige hirdetések után volt, hanem láttunk egy megrázó filmet, az is ige hirdetés, és aztán eljutottunk a hitnek, a személyes hitnek, a közösségi hitnek, a gyülekezetünk jövőjének a legnehezebb, legsúlyosabb kérdéseig. Aztán milyen jó volt itt a többséggel együtt átélni, amikor beszéltünk arról a könyvről, ami igazán ige hirdetés, Viski Andrásnak a Kitelepítés könyvéről. Milyen jó lenne együtt gondolkodni erről egy kicsit, az ige hirdetés jövőjéről. És ez nem szakmai kérdés. A jövő év az élő ige éve lesz az egyházunkban, és ez mindannyiunknak az ügye, mint ahogy a lelkipásztori hivatás is mindannyiunk ügye, hogy hogyan jut el. Ha eljut, hogyan jut el, ha nem jut, akkor miért nem jut el. Aki beszél, az ki is, aki beszél, és hogyan beszél, és neki milyen segítséget lehet adni, milyen korlátokat kell fölállítani, hol van az ige hallgatásnak, a mások által közvetített ige hallgatásának a helye, az hol van az életünkben. Hol van az egyházunk életében, ahol ennek formálisan ez hihetetlen erőteljes helye van, anélkül nem kezdődhet lényeges együttlét, találkozás, rendezvény, ülés, ünnepség Isten igéjének a hirdetése nélkül, úgyhogy formálisan hihetetlenül stabil helye van az ige hirdetésének az egyház életében. Ez erősíti annak az erejét, vagy inkább gyengíti azok részéről, akik szólnak, vagy akikhez szólnak, és valóban azon is érdemes gondolkodni, ha összekötjük a két évet, hogy hol lesz az ige hirdetésből ige hallgató. Talán már elítettem, ez mindig nagyon imponált nekem, ugye én ebből a pietista ébredési világból jövök, amikor az én édesapámat megkérdezték, hogy kinek az ige hirdetésére tért meg, akkor ő közölt, hogy a sajátjára. Mert hogy valóban így volt, hogy írt egy szép ige hirdetést, amit nem gondolt azért nagyon komolyan, de nem volt egy rossz tanuló, fölment a szószékre, és eszébe jutott, hogy lehet, hogy ez nekem szól. És fölment hitetlenül, lejött úgy, hogy Jézus Krisztus elfogadta az ő életébe, és rádöbbent arra, hogy mit is jelent az ő életében az, hogy az ige hirdetés által megszólít bennünket az Isten. Mi kell ahhoz, hogy hatékonyabb, hogy valóban azzal az erővel legyen ott Istennek az igéje az életünkben, az egyház életében, a gyülekezet életében, ahogyan az az első pünköstkor megtörtént, és utána, és újra az egyháznak a történetébe. Egészen biztosan kell hozzá, és megint csak még a nyárnak a morzsa szedegetése folyik. Egészen biztosan kell hozzá az, amit Váin a Gyervin, ami áldott tanítónk mondott újra és újra, nyelvi megújulás. Az, hogy milyen nyelven beszélünk, hogy hogyan beszélünk, hogy hogyan szólítjuk meg a 21. század emberét, aki egyébként a második század embere, meg a 17. századé, ez az gondolni, hogy nagyon másképp kell megszólítani, most már nagyon mások az emberek, az alapvető kérdéseink azok ugyanazok, azok nem fognak változni. Soha az emberiség történeteből, ugye nyelvünk, az megragad a 20. század elején, vagy a 19. században, vagy ki tudja, hogy hol, hogy a szavaink már nem jutnak el, ez nem csak egyszerűen formális kérdés, hanem azoknak az embereknek a komolyan vétele, akikhez szólnunk kell. Nyelvi megújulás, de leginkább az a bizalom és az alázat, hogy Isten ma is, mint ahogy ott az első pünköstkor, ma is általunk is, és hozzánk is az ige hirdetésnek, hogy mondja Pál apostol, az ige hirdetés bolondsága, az ige hirdetés kiszolgáltatottsága, nincs annál kiszolgáltatottabb helyzet, mint hogy valakinek ki kell állni, és nem csak templomi helyzetről van szó, olyan helyzetbe kerülsz, hogy na, most mondani kell. Most nem mondani kell valamit, hanem most azt kell mondani. Most azt kell mondani, amit neked a te Jézus Krisztusba vetett hited jelent. És az is egy nagy tanulsága az apostolok cselekedeteinek, ezt is formalizáltuk sajnos, hogy Jézus Krisztus neve nélkül nincs ige hirdetés. Az ige hirdetés az mindig Krisztus hirdetés, az mindig annak az átgondolása, annak a megjelenítése, annak a szóhoz juttatása, erre van egy szép német kifejezés, zur Sprache bringen, annak a szóhoz juttatása, amit Isten Jézus Krisztusba értünk tett. Egészen biztosan, ha ez nem formálisan jelenik meg egy-egy ige hirdetésben, az életünkben, akkor ott lesz ebben a Szentléleknek az ereje. Amen. Ezért imádkozzunk. Hűséges Istenünk, mennyi édesatyánk, a te szavadért imádkozunk. Azért imádkozunk, hogy a te szavad általunk legyen erő az erőtleneknek, vigasz a vigasztalanoknak, tanács a tanástalanoknak, szabadítás a foglyoknak, öröm az örömteleneknek, táplálék, mindennapi táplálék mindannyiunknak, külön-külön és együtt, mint a te gyülekezeted, mint a te egyházad, mint a te néped. Imádkozunk azokért, akik hisznek és bíznak az ige hirdetés erejében, és imádkozunk azokért, akik nem hisznek és nem bíznak az ige hirdetés erejében. Ne engedd, hogy szakmai feladattá silányuljon, az, hogy nekünk a te igéd alapján és azáltal meg kell szólalnunk, hanem amikor hirdetni kell, akár formális keretek között, akár személyes beszélgetésben, akár egy közösségben, egy baráti körben, egy családban, amikor szóhoz kell juttatni azt a szabadítást, amit mi átélhettünk az életünkbe, a közösségünk életébe, akkor legyen bennünk bátorság, hitelesség és erő. Ezért imádkozunk. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézusról tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.